Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, ez itt a délutáni magazin, nem csak háttérrádiózóknak, június 4-én. A következő két órából szeretnénk néhány ajánlást tenni, vagy a két óra műsoraira, beszélgetéseire. Ezeket kezdjük el, Dávid.
A 96. ünnepi könyvhét megnyitója lesz június 12-én. A már szokásos programokról, illetve erről a megnyitóról Gál Katalina, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét fogjuk kérdezni.
Petkupa bizonyára sokan ismerősek, elsősorban a Tiszán indult ez, de aztán már több a Tisza mellékfolyóirai, és sőt úgy tűnik most már nemzetközi jelentősége is van. Nemzetközi folyótisztítási workshopot szerveztek a kiskörei központjukban. Erről, illetve arról, hogy közben a közelmúltban már megvolt az idei nyár első PET szemétszedése, vagy hulladékszedése, Molnár Attila Dávid projektvezető fog beszélni nekünk.
És ha már könyvhét, akkor a könyvhét, az ünnepi könyvhét egyik eseményét ajánljuk majd, az egyik Rubikon eseményt, Birodalmak alulnézetből, az Oszmán Birodalomtól a Szovjetunió bukásáig. Háner Péter, a Rubikon intézet főigazgatója fog nekünk majd arról beszélni, hogy mit érdemes tudni erről a könyvről, illetve magáról az eseményről, amelyet június 14-én rendeznek majd.
Múlt szerdán egy körkapcsolást szerveztünk nyári eseményekről, táborokról, műhelyekről az ország minden részéből, és Zugló is sorra került ennek keretében, de több anyag is keletkezett, vagy sikeredett ennek a nekibuzdulásnak az eredményeként. A Rákospatak élővilágáról már akkor is egy kis epizódot vetítettünk, ezt folytatjuk, ma Bódis Lajos interjúját hallhatják majd, ami a múlt heti adásban nem fért be.
Indul a Suliban maradni program Józsefvárosban, támogatása fiataloknak az érettségi megszerzéséhez. Udvarhelyi Tessa alpolgármester fog majd mindenről beszélni nekünk.
Ugyancsak a múlt heti nyári táboros műhelyes programból kimaradt még egy érdekes beszélgetés. Komáromban Monostori Éva, akik egy kolléganőjével kárpitos és bútorfelújító tábort szerveznek felnőtteknek, de lesznek gyerektáborok is, ezekről fog nekünk majd beszélni. És a következő témát is én ajánlanám, ez egy múlt heti ismétlés. Írjatok levelet a Pétereknek, az Emberség Alapítvány kezdeményezése Pécsett, egy érdekes érdekérvényesítési láncot kezdtek mozgásba hozni. Erről beszélt Nyirati András, aki az Emberség Erejével Alapítvány vezetője.
Sportrovatunkban pedig a világbajnoki judó csapatunkról fogunk beszélgetni Bor Barna szövetségi kapitánnyal. Megismerhetjük azt a csapatot, aki tehát képviseli Magyarországot a világbajnokságon.
Ennyi tehát a következő két óra, amit ajánlunk figyelmükbe. Ennek a műsornak a sportszerkesztője szokás szerint Tarcsi Géza, a hangmester, zenei szerkesztő Petik András és a szerkesztő műsorvezető
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Maradjanak velünk!
114, 115, 116.
117 perc.
A június akkor ünnepi könyvhét, immár 96. alkalommal. Sok szeretettel várnak mindenkit az esemény megnyitójára, július 12-ére, 16 órakor a Vörösmarty térre. Mindezzel kapcsolatban, illetve a könyvhéttel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Gál Katalint, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét. Jó napot kívánok, én Dudok Návid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Gál Katalin!
Mit érdemes tudni erről a megnyitóról, amely tehát június 12-én lesz?
És ez a 96. ünnepi könyvhét, ami olyan szép nagy szám, és holnaphoz egy hétre van ez a június 12-e, délután 4-kor. Akik már részt vettek ünnepi könyvhéten, tudják, hogy évtizedek óta a megnyitó esemény egy visszegyenruhába beöltözött tűzoltó zenekar, zenés bevonulása. Ez a bevonulás, ez ma már nem csak a Vörösmarty teret érinti, mert az rendezvény szintere immár pár éve nem fér el a Vörösmarty téren, ezért kiterjed a Vigadó térre és végig a Dunakorzóra. Szinte a március 15-et térig el.
Most valamiért nem halljuk Katalin.
187 kiállítónk lesz, és több mint 1100 dedikálást jeleztek előre, és 80 programot a színpadokra a résztvevő kiadók és kiállítók. A bevonulás után én röviden, mint az egyesülés elnöke, köszöntöm a látogatókat, és a megnyitó személy Lackfi János, József Attila díjas költő lesz és műfordító, ő a hivatalos megnyitója ennek az eseménynek. Majd Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, és a belváros önkormányzatának képviselői is mondanak ünnepi köszöntőt. Évek óta a fontos része a megnyitó ünnepségnek a magyar, Szép Magyar Könyv 2024, ugye mindig az előző évi verseny eredményének hivatalos ki átadása, és ebben az évben, ugye holnap lesz majd a sajtótájékoztató, akkor már nyilvánosságra is kerülnek azok a kötetek, amelyeknek a alkotói ebben a díjban részesültek. Most annyit mondhatok, hogy 62 kiadó és kulturális intézmény 109 kötettel, és ezen az őszikei megnyitő ünnepségen fogjuk átadni a díjakat. A díjakat nem csak a MEKEK elnökségén által összeállított zsűri által adjuk át, hanem különböző, különleges külső díjak is vannak. Évek óta külön díjban részesít valakit a köztársasági elnök, idén 3 kiadót is, a miniszterelnök, a főpolgármester, van az MTA-nak is külön díja, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak is, és évek óta a legszebb borítót, Tamás László díjat kapja valaki magánszemélytől. Tehát ez is ennek a része. Utána még nem lesz vége az estének, mert az estét 8 órától a Grillus fivérek koncertje fogja befejezni. Ez 8-kor kezdődik, és a Grillus családnak a tagjai mutatják be, az is a cím, hogy Grillusok az előadásuknak. Tehát zenés műsorral zárjuk be az első napot. És utána jön a péntek, szombat, vasárnap, és nagyon bízunk benne, hogy az időjárás kedvezni fog, még ha nem is ilyen nagyon meleg lesz, de az eső kerüljön el minket, ha lehet, egy kicsit jobban, mint időnként szokott. És nagyon számítunk arra, hogy sokan fogják felkeresni ezt a sok helyszínt, ugye, mert ez egy szép kiterjedt helyszín. Felhívnám még a figyelmet, az ünnepi könyvhét oldalain már lehet látni az ünnepi könyvheti jegyzéket. Ebben az évben, május 1 és június 12-e között a magyar nyelven, magyar szerzőtől származó első kiadású művek, vagy klasszikus magyar művek, de mindenképpen magyar szerző, magyar nyomda előállításában lévő könyvek kerülhettek fel. Online formában lehet ehhez hozzáférni az ünnepikönyvhét.hu oldalunkon, illetve a különböző felületeinken is. Idén erre a listára körülbelül olyan 300-320 könyv került fel, azért nem tudom megmondani pontosan, mert figyeljük, és hogyha azok a könyvek, amikről azt mondták, hogy június 12-ig megjelennek, ha jelzi a kiadó, hogy jelent, akkor azokat rátesszük folyamatosan, és akkor így módon ez egy rugalmasabb lista, mint szokott lenni. Itt elsősorban kiadókra bontjuk, és úgy tárjuk a potenciális vásárlók és olvasók elé a listát, hogy általában ma már olyan a brandje némelyik kiadónak, hogy szinte a kiadót keresi a törzsvásárlója, és érzésünk szerint szinte mindenki meg fogja találni a számára érdekes könyvet. Idén is lesz zsibongó, ahol a Dunakorzó egy részénél, asztaloknál, kis székeknél, mókamestereknél, foglalkozásvezetők segítségével szórakoztatjuk az ifjúságot. Itt remélem, hogy azok is letétbe tudják helyezni a gyerekeiket, akik mennének nézni más könyveket is, mert folyamatosan biztosítjuk a foglalkoztatást és a felügyeletét ennek a részlegnek.
Biztosan nagyon...
Nem tudom, mit mondjak még, de még a könyvet azt én nem szoktam nagyon ajánlani, mert akkor miért mondom ezt, és miért nem mondom azt. De azért azt elmondhatom, hogy holnap a sajtótájékoztató a Zserbóba, Károly Csaba, az és főszerkesztő helyettese fog egy szép csokor ajánlatot bemutatni a sajtótájékoztató vendégeinek, vagy sajtósainak, illetve jelenleg sok kiadó képviselője is, aki közvetlenül is tud válaszolni az ott lévő sajtómunkások kérdéseire. Bot Gabi pedig, aki a VMN újságírója, egy gyerekirodalmi csokrot készít majd, és mutat be holnap, amiben az általa ajánlott gyerekkönyvekről fog beszélni, és ugyanúgy jelen lesznek a gyerekkönyvkiadó képviselői is, hogy közvetlenül ők is tudjanak válaszolni a kérdésekre.
Biztosan nagyon gazdag lesz tehát az idei ünnepi könyvhét programja, mint ahogy az mindig is szokott lenni. Van-e valamilyen tematika, vagy valami olyan vezérfonal, ami összefogja idén a könyvhét tematikáját, vagy inkább úgy képzeljük el, hogy nagyon ilyen mozaikszerűen vannak nagyon egymás mellett az rendkívül érdekes programok?
Azért nem igyekszünk kitalálni, vagy otrojálni vagy valamilyen konkrét tematikát legtöbbször, bár nagyon sokszor az élet adja, amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor természetesen a gyerekzsibongóban vendégül láttuk az ide szorult, ide menekült ukrán kisgyerekeket, sőt, nyomtunk ki ukránul mesekönyveket, és őket helyeztük úgy a fókuszba, ugye a gyerekekkel, ha gyerekekre gondolok. De idén úgy azon gondolkoztam, hogy mi az, ami nekünk szervezőknek úgy nagyon benne volt az elképzelésünkben. Ugye ez a mesterséges intelligencia kapcsán nagyon felvetődik a kérdés, hogy ez a könyvszakmát, a könyveket mennyire érinti, és itt lesz szó a színpadon, a műfordítóknak lesz olyan műsor, amiben erről beszélnek, hogy ez mennyire zavar be. Én például a megnyitó beszédemben használom fel ezt a ChatGPT-től, kérdeztem, hogy mit jósol 10 év múlva, hogy fog kinézni a magyar könyvszakma, és az erre kapott válaszszélességekből a legoptimistábbat fogom ismertetni a nagy érdeművel, mert azért teli vagyunk ambivalens érzésekkel. Nagy valószínűség szerint azért nézem visszamenőleg a megnyitó beszédeket, amikor úgy kezdem mindig, hogy nehéz év volt előttünk. Hú, hát milyen nehéz év. Hát most azt hiszem, hogy ezt most már úgy csináljuk, azt mondom, hogy nem csak előttünk, de nem, vagy mögöttünk, hanem előttünk is nehéz év fog állni, mert a tendencia azért az, hogy mind a gazdasági, mind a társadalompolitikai körülmények nagy mértékben befolyásolják az olvasó közönség vásárlási szokásait is, a hozzáférési lehetőségeket is, és egyáltalán ugye, hogy a kultúra nincs igazán a homlokterében a jelenlegi világnak, ezért itt is elmondom azt, hogy amióta én visszaemlékszem, és az nagyon-nagyon-nagyon hosszú sok évtized, nem fordult elő még soha olyan, hogy egyetlen támogatást sem kaptunk a semmelyik minisztériumtól, semmelyik nagy cégtől, semmelyik banktól, holott mindenhova, semmilyen alapítványtól, holott szokás szerint idén is 10-15 helyre pályáztunk, de mindenütt elmondták, hogy majd most ebben a témában nem áll módjuk a segítséget adni. Ez azért döbbenetes, mert még hogyha ugye ez nem egy fővárosi rendezvényel állunk szembe, hanem egy országossal, de még a vidéki rendezvényeknél is mindig akadt valaki, vagy valamilyen cég, vagy szervezet, aki megtámogatta a vidéki rendezvénynek a létrehozását a kiadókon kívül, de vagy ha nézem, hát maga a frankfurti könyvvásár, vagy világszerte nincs olyan könyvvásár, ahol ennyire nem figyel ránk a hivatalos közeg, az állam, vagy nem tudom, hogy és holott egy rendkívül fontos esemény ez, ha már 96 évet kihúzott ez az ünnepi könyvhét. Ez a legnagyobb, még Európában is kevés helyen van olyan, hogy az anyanyelvi irodalomnak állítanak akár egy hetet is, mint amit nálunk van. És ha számba veszik, hogy eddig minimum 50-60, de tavaly már még annál is több ezer embertre kóstáltuk a térem meg a rendezvény helyszínein megforduló embereket. Készítettünk légi felvételeket, és próbáltuk bemérni, hogy mi van. És aki kijut ide erre a térre és környékére ezeken a napokon, az azt látja, hogy ez egy oázis. A kiadók mindent elkövetnek, és a könyvvel foglalkozó szakemberek, hogy elérhető áron akciókat időzítenek erre a napra. Elérhető áron és megfelelő magas nívójú kiadványokkal ostromolják a potenciális vásárlókat, és ugyanúgy a színpadon is olyan programok vannak, amelyek van külön gyerekszínpadunk is, hogyha akár a 3-4 napon minden nap kimegy egy család, akkor folyamatosan családprogramot, családi programot bír ingyen és bérmentve délelőtt 10 órától este 10 óráig biztosítani a tagjai számára. Mert minden este van valamilyen zenekar, van valamilyen zene is, minden nap vannak beszélgetések. Szóval az egész tényleg, én úgy éreztem már tavaly is, hogy nem lesz nehezebb az életünk nekünk könyveseknek, mint eddig volt, és állandóan abba bízunk, hogy majd jobb idők jönnek, de egyre inkább nagyon úgy néz ki a dolog, hogy ugyan a kultúrát megállítani nem lehet, és könyvet fognak kiadni a könyvkiadók. Lehet, hogy a vásárlók már nem tudnak annyit vásárolni, mint amit eddig, mert nem feltétlenül, pontosan az a nemzedék, az a gárda, azok az emberek, akikről azt mondjuk, hogy a művelt középosztály, és egyáltalán a társadalmi értelemben is középosztály, vagy felsőoktatási intézményben tanuló diák, vagy egyáltalán maga kulturált emberfő, azoknak nem dagad a bukszája évről évre, sőt, valamennyire azt is kell mondanom, hogy áldozatai ennek a mostani világnak, és nem tudnak az annyi pénzből annyi könyvet megvásárolni, bármennyire is szeretnének, mint amennyit megvettek az előző években. Mondom, hogy ezen úgy próbál a szakma segíteni, hogy időzítenek akciókat erre a néhány napra, hogy azért a senki nem menjen haza üres kézzel a térről. Pár évvel ezelőtt hatalmas nagy szatyrokba hurcolták az emberek a könyveiket. Nem tudom, hogy ebből most mit sikerül megvalósítani időn, de abban nagyon bízom, hogy ez a négy nap szuper négy nap lesz, és mi mindent fel fogunk követni, hogy akik minket választanak, azoknak azt nyújtsuk, amit szoktak kapni az ünnepi könyvhéttől.
Mi is bízunk benne, hogy nagyon jól fog sikerülni tehát az idei ünnepi könyvhét, amely már a 96. június 12-én délután 4-kor kezdődnek majd a programok, a Vörösmarty térre várnak mindenkit az ünnepélyes megnyitóra, és utána természetesen a következő 4 napban is majd várják az érdeklődőket. Köszönjük szépen Gál Katalinnak, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Nagyon szívesen köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
Soron kívüli vagy rendkívülinek mondható hír, amivel sokat foglalkozunk itt a Civil Rádióban. Most olvasuk a Telex oldalain, és nyilván más sajtóorgánumok is már hírták ezt. A kormányinfóról Orbán Viktor tudomásul vette, hogy nem szavaznak az ellehetetlenítési törvényről. Szóval, hogy ezekben a napokban, hetekben nem lesz ennek a törvénynek jogszabály eléréséhez való vitája. Őszre, most arról van szó, hogy talán őszre halasztják ezt, ez mindenképpen egy nagy idő és térnyerés, csak ennyit szerettünk volna egy soron kívül elmondani, hogy egyelőre az ellehetetlenítési törvény szavazása, amit június elejére sokan tudtak elképzelni, ez nem lesz, vagy legalábbis nem lesz a következő másfél-két-három hónapban.
Oda, hogy játszunk, mögött a hátunk. De tréfa nélkül mondtam, szól tréfás kettő csekk. De alig szólt egy szó, már mindenki nevetett.
A május 28-ai körkapcsolásos műsorunkban hangzott el egy összeállítás, és ebben a Rákospatak zuglói szakaszán nagy lakosság érdeklődés mellett tartott halmonitorozásról és ismeretterjesztő előadásról is volt szó. Ezt Szendőfi Balázs alhalkutató és természetfilmes tartotta, aki 13 éve figyeli a Rákospatak halait, és egy kerületi lakos Cserhalmi Marcell szervezte. A riport folytatásában most általánosabb témákról lesz szó, előbb Cserhalmi Marcell kérdezi Szendőfit a Rákospatak ökológiai szerepéről, és egy hetek óta tartó sláger témáról, hol érdemes kaszálni, és a Rákospatak partján érdemese. Ezután Boldis Lajos kérdezi Cserhalmi Marcellt a közeli Kacsó-Pongrácoti lakótelep közösségi ügyeit érintő kezdeményezésről, amelyek egyike volt a halmonitorozós esemény is.
Az a sok kérdésem lenne, ami inkább a Rákospataknak a partjával kapcsolatos. Ugye ott a csatornázási művek nyírja, ugye évente egyszer-kétszer kaszálja ezt a medret, de a meder parton, az azt melletti rész, ugye meg ugye kerületi gondozás, hogy te hogy látod, hogy mi az a mennyiségű kaszálás, amit érdemes csinálni úgy, hogy az itt élő élőlények, meg növények is jól járjanak, mert az itt élő embereket se zavarja a méteres fű, illetve a kutyasétáltatókat, hogy milyennek az egészséges aránya. Akár Rákospatnak más szakaszain, vagy ilyen nemzetközi példáknál, ahol van egy ilyen városi patakpart.
Szerintem először is, amit Zuglónak az a része kitalált, amelyik én lakom, nem tudom, hogy ezen a részen is dívik-e ezt, de úgy láttam olyan, hogy igen, mert eléggé szép nagy, meg már fásszerű növényzet nő ki a rézsűből, hogy a rézsűnek a ferde részét vagy egyáltalán nem kaszálják, vagy pedig csak egyszer egy évben, és azt is lehetőleg késő ősszel, tehát olyankor, amikor már csak a kórókat kaszálják le, és a magzás megtörtént, a beporzók visszavonultak, bár ezt is nehéz kiszámítani, mert tavaly még novemberben is röpködtek a méhek, és a seprence még virágzott novemberben, szintén a Rákospatak rézsvén. Ugyanakkor a felső részt szokták ugye gyakrabban kaszálni, a vízszintes részt, ahol az általad is említett kutyasétáltatók szoktak vonulni. Ezt azt érdemes tudni azért, hogy a Rákospatak partja az nem kutyafuttató, tehát alapvetően nem kellene kiszolgálni a kutyásokat rajta. A Rákospatak alapvetően egy ökológiai folyosó, azért is, mert ugye fölötte fut végig szinte a magas feszültségű vezeték, ezért is nem építették be partig, és maradt meg egy ilyen parkszerű sáv végig a Rákospatak.